Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most örök élet vasárnapjának prédikációs alapigéjét, Dániel könyvéből a 12. fejezet első 4 versében a következőképpen. Abban az időben eljön Mikáél, a nagy vezér, aki a te néped mellett áll. Nyomorúságos idő lesz az, amilyen nem volt, mióta népek vannak, addig az időig. De abban az időben megmenekül néped, mindaz, aki be lesz írva a könyvbe. Azok közül, akik alusznak a földporában, sokan felébrednek majd, némelyek örök életre, némelyek gyalázatra és örök utálatra. Az okosok fényleni fognak, mint a fénylő égbolt, és akik sokakat igazságra vezettek, mint a csillagok, mindörökké. Te pedig, Dániel, zárd be ezeket az igéket, és pecsételd le ezt a könyvet a végső időkig. Sokan tévelyeknek majd, de az ismeret gyarapodik. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban sokszor elhangzott már az előző vasárnapokon is, hogy mely vasárnap következik most. Örök élet vasárnapja van. Azon gondolkoztam, hogy lehetne egy picikét mai módon megfogalmazni örök élet vasárnapja. És hát mivel az egyházi esztendő utolsó vasárnapja van, akkor párhuzamosan a polgári esztendő utolsó napjával nevezhetnénk úgy, hogy az örök élet vasárnapja nem más, mint az egyházi esztendő szilvesztere. És nyilvánvaló, hogy ez a szilveszterezés szemmel láthatóan egészen más, mint a párja. Ez a szilveszterezés nem ismeri azt a fajta felszínességet, hanem egészen a mélyére hatol az emberi létnek. Az a szilveszterezés az inkább arról szól, hogy meneküljünk egy álomvilágba, mert nagyon fáj a valóság. Az örök élet vasárnapa viszont arról szól, hogy merjünk szembenézni ezzel a valósággal. Nagyon fontos dolog az, hogy szoros az összefüggés az evilági élet és az elkövetkezendő élet között. Talán azt lehet mondani, hogy úgy, mint ahogyan a test és a lélek között szoros a kölcsönhatás, a testünk állapota kihat a lelki állapotunkra, és a lelki állapotunk is hatással van a testi állapotunkra, egészségünkre is. Most nézzünk először egy példát arra, hogy az evilági életre milyen hatással van az örökkévaló. A középiskolás hittanosokkal most a könyvben azt a részt vettük, aminek az a címe, hogy a pad. Nagyon ötletes egyébként az egész hittankönyv, hiszen a templom különböző berendezéseit veszi sorra, és mutatja be, hogy milyen mély szimbolikája van egy-egy templomi berendezésnek, kezdve a bejárattól, a harangon keresztül, most itt a padig. Hangsúlyozzuk azt, hogy azért nem székek vannak, mert a szék valamilyen formában szimbolizálja az individualizmust. Tehát, hogy ez az én székem, én ezt oda teszem, ahová én akarom. Ha akarom, akkor elfordítom a másik embertől. Ha akarok, hintázok rajta. Ha akarom, akkor megdöntöm valamilyen szögben. A padot nem alakíthatom. A padban együtt ülünk. Többen. Lehet, hogy persze olykor megpróbálom, hogy hát ne pont mellé üljek, hogyha valakiben harag van. De lényegében egy padban ülünk. Összetartozunk. Elhalványulnak a különböző társadalmi különbségek, vagyonbeli különbségek. Itt, amikor bejövünk, egy egészen más térben vagyunk, ami jelképezi azt, hogy Isten színe előtt vagyunk, és itt vannak dolgok, amelyek nem számítanak. Visszatérve, ebben a leckében hoznak a szerzők egy idézetet, méghozzá az egészségügyi és szociális információs honlapról. A következőt írják, hát, hogy milyen hatással van erre a közösségre, a padban ülő közösségre, az örökké valóság. A következőt olvassuk ezen a honlapon. Isten létét sokan vitatják, az viszont már is biztos, hogy az imádságtól lemegy a vérnyomás. És hozza az amerikai orvosi kutatási eredményeket, hogy valóban milyen hatással van e világi életre, betegekre, miért van, nem magyaráznak, hogy miért van, rosszul mondtam, hogy jobbak az élet kilátásaik halálos betegeknek például, akik imádkoznak, mint azoknak, akik ezt nem teszik meg. Nem tudják megmagyarázni, hogy miért. Nyilván hát az Isten nem lehet megmagyarázni. Nem tudják megmagyarázni, hogy miért, viszont vannak egyes orvosok, akik azt a következtetést vonják le mindebből, hogy imádkozniuk kell a betegeikért. Hát hála Istennek, ha találkoztunk, Magyarországon is vannak azért olyan orvosok, akik imádkoznak a betegeikért. Nem csak az Egyesült Államok jár elől ebben. Hozzáteszem persze gyorsan azt, hogy tudom, hogy sokan nem vagyunk megelégedve azzal, ahogyan hat a hit az e világi életünkre. Tehát szívesen vennénk azt, hogyha még egészségesebbek lennénk. Egy biztos, hogy nem tudjuk nyilván lemérni azt, hogy milyen lenne, ha nem ülnénk itt a templompadban. Nem tudjuk lemérni azt, hogy milyen lenne az, hogyha most abba hagynánk az imádságot, mert nem is akarjuk abba hagyni nyilván. De egy biztos, hogy sokkal könnyebben hordozzuk a terheket. Én azt hiszem, hogy nagyon sokan hiszik, érzik, vallják ebben a gyülekezetben, mint hogyha nem imádkoznánk. Még azt is mondhatom, hogy valószínű, hogy azért nem fogják tudni sohasem megmagyarázni az orvosok ezeket a szignifikáns különbségeket hívők és nem hívők között, mert ha bebizonyosodna az, hogy ez így van, akkor nem tudnánk elég istentiszteletet tartani, hogy mindenki hallhassa az igét, mert nem az igét szeretnék hallani akkor az emberek, nem Istenre lennének kíváncsiak, hanem a testi egészségükért jönnének. Hát ahogyan testi egészséget nézzük meg, hogy mennyiféle helyre, mi mindent próbál meg az ember. Ez csak egy kis pici szelete a hívő életnek. Egy pici hatása az örök élet valóságának e világ életünkre. Nem ez a cél. A cél az, hogy miénk legyen Isten, és ő, és mi pedig az övé legyünk. Ez a cél. A közösség a cél. Most nézzük egy másik példát, hogy hogyan hat az e világi élet az örökké valóságra. Túróci Zoltán evangélikus püspök tollából származik a következő idézet. Egy német császárnak volt egy katonás, kemény, fegyelmezett tábornoka, és egy ünnepség alkalmával, ami a császári udvarban volt, ez a tábornok az udvari lelkész mellett, a császár udvari lelkésze mellett ült. Ilyen nagyon jó kedve volt, és elkezdett gúnyolódni, és hát a lelkész szolgálatát, a hitvallást, mindent kezdett blamálni, az egész úgy butaság, ahogyan van, és aztán megkérdezte a lelkészt, hogy maga hisze a mennyországban. És a lelkész azt mondta, hogy igen, én hiszek. tábornok azt mondja, én meg nem hiszek. Mert nem jött onnan még vissza senki, és egyébként is nem tudom, hogy lehet-e valami bizonyosat tudni róla. A lelkész meghallgatta, és aztán ezt a választ mondta neki, hogy tábornok úr, mit gondol, hogy a mennyben ezt a piros, paszományos nadrágot fogja-e hordani majd? Hát ezt mondja, nem valószínű. És mondja, hogy ezt a sok kitüntetést, ami ott van a mellén, azt fogja-e hordani mind ott a mennyben? Azt mondja, azok nem lesznek ott. No, látja. Hát mégis tud valami bizonyosat a mennyországról. Most viszont azt mondja meg nekem, hogy ha innen sem a rangját, sem az uniformisát, sem a kitüntetéseit nem viheti el, akkor mi marad ott magából? Hát ez egy nagyon kemény válasz volt. Hogyha nem vihetem innen a mennybe a pénzemet, az autómat, a házamat, mi marad meg akkor belőlünk? Azt mondtam, hogy nézzük meg, milyen hatása van e világnak a mennyei világra. Semmi. Semmi. Semmit sem tudok átvinni, semmivel sem tudom befolyásolni az ottani életemet. Egyáltalán, hogy oda kerüljek. Ilyen szempontból nagy nulla, amit mi itt eredményként könyvelhetünk el. Az örökké valóságra tekintettel nulla. Nem véletlen, hogy Luther Márton azt mondja, hogy egyedül a kegyelem. Ilyen értelemben gondoljunk most rá. Egyedül az Isten kegyelme az üdvösség. Vagy Jézus hogyan mondja ezt, amiből nyilván Luther táplálkozik? Hogy senki sem jöhet hozzám, csak hogyha az Atya vonza. Nem mehetünk hozzá saját erőnkből, saját magunk erejéből, csak hogyha az Atya vonz. Miért van ez az óriási különbség, hogy a mennyei világ hat az e világi életünkre, az e világi életünk viszont nem képes a mennyei világot befolyásolni. Miért? Hát egyáltalán azért, mert különböző a hatalmi helyzet. Különböző az Isten hatalma, és különböző mondjuk az embernek a hatalma. Különbözik a kegyelem hatalma, meg a pénz hatalma. Óriási különbség. A Biblia órán beszéltünk arról, hogy Jézus a vőlegény úgy értelmezi a Szentírás, hogy mi a gyülekezet vagyunk a mennyasszony, Jézus a vőlegény. Ugye ezért énekeltük a 493-as énekben azt, hogy jön már a vőlegény. Mert Jézus arról beszél, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben és higgyetek én bennem, én elmegyek és helyet készítek nektek. És aztán visszajön, hogy ahol ő van, ott legyünk mi is. És a Biblia órán elbeszéltük, elmagyaráztuk azt, hogy ez volt a Jézus korabeli házasodásnak a történése, vagy sorrendje, eseménye, hogy az eljegyzést követően félfeleségnek tekintették már őket, de még egy éven keresztül nem éltek együtt, mert a vőlegény visszaköltözött a saját falujába, és ott helyet készített a közös életükhöz. Hozzáépített a szülői házhoz még egy szobát, vagy egy konyhát, vagy amit tudott. Egy év elteltével visszatért a mennyasszonyáért, és azt tudta, hogy vissza fog térni, pedig nem látták addig egymást. És magával vitte. Ekkor teljesedett be a frigyük. Ugyanez érvényes ránk, hogyha mi Jézusnak a mennyasszonyai vagyunk, hozzá tartozunk, amikor visszajön értünk, ez lehet a halálunk pillanata, lehet a világ végének a pillanata, teljesen mindegy, akkor teljesedik be a frigyünk. De addig nem kell, hogy nyugtalankodjék a szívünk. Hát ez az igazi szilveszter. Azt mondja az énekünk, hogy ilyen örömöt még a szívünk nem pipált, amit akkor fogunk érezni. Tehát azt mondja számunkra ez az ige, ami előttünk van, hogy az Isten országa közel van. Ennek az egyik aspektusa az, mit jelent az Isten országa közelsége? Megmentést jelent a számunkra. Így olvassuk, hogy de abban az időben megmenekül néped, mindaz, aki be lesz írva a könyvbe. Tehát Isten országa közelvalóságának egyik következménye a megmentés. Nem csak az örök életre ment meg, hanem a reménytelenségtől. Ott van a mennyasszonya még a szülői házban, de tudja, hogy mit csinál a vőlegénye. Készíti a helyet. Megment bennünket is a reménytelenségből, mert tudjuk azt, hogy amíg itt a könyv pereg, ezt is énekeltük, addig mi van ott a mennyben. Vagy megment a kiüresedéstől, megment az eltévejedéstől, megment az öncélúságtól, csak magunkra gondoljunk. A megmentés az sokszor fájdalmas. Nem csak a megmentőnek, akinek keresztül kell vágnia magát az ellenséges vonalakon, a megmentetnek sem egyszerű a megmenekülés. A mi esetünkben Jézus a megmentő, az életét adja értünk érdemtelenekért. És ott van ez a bizonyos könyvecske, amiben a mi neveink vannak beírva. Minket akar megmenteni. A másik következménye az Isten országa közelvalóságának a megpróbáltatás. Ezt ritkán szoktuk komolyan gondolni, vagy komolyan venni. Általában olyan nagy csodálkozva szoktuk nézni, hogy miért van ez a megpróbáltatás az életemben. Hát a Szentírás beszél erről, hogy nyomorúságos idő lesz az, amilyen nem volt, mióta népek vannak. A megpróbáltatás is hozzátartozik az Isten országa közelségének. Pedig mi azt hittük, hogy ha a megpróbáltatásban van részünk, szenvedünk, nem gyógyulunk meg, akkor távol van az Isten. De hát nem ezt mondja Dániel, nem ezt mondja a Szentírás, nem ezt mondja Isten. Gondoljunk arra, hogy egyrészt Közel-Keleten, meg Közép-Keleten élet-halál kérdése a kereszténység. Ugye nálunk, amikor üldözés volt, akkor legfeljebb egzisztenciális kérdés volt, hátrányos megkülönböztetés kérdése. De most nézzük meg, hogy milyen feszültség az, hogy ott tőlünk 4-5 ezer kilométerre élet-halál kérdés a kereszténység. Bennünket pedig megkísért egy másik vágány, hogy átálljunk erre a másik vágányra, mert gyakran figyeljük meg, még a gyülekezetbe járók is sokszor más lehetőséget előnyben részesítenek, mint a gyülekezeti alkalmakat. Számomra megdöbbentő az, amikor azt látom, hogy még a magukat hívőbbnek tartók is fontosabbnak tartanak mást, mint az Isten igéjét. Olykor, amikor kezembe veszek egy statisztikát, azt látom, hogy vannak, akik a gyülekezeti alkalmak felén sincsenek ott, és hol azt mondják, hogy mert most wellness hétvégére megyek, most shoppingolni voltam, most születésnap következik, most lusta vagyok. És még sorolhatnám. Én nem hiszem azt, hogy az fog üdvözülni, aki mindig itt van. Nem erről beszél a Szentírás. Sőt, most mondtam el, hogy az e világi élettel nem lehet az örökké valóságot befolyásolni. Azzal sem, hogyha itt ülünk. De vannak olyan dolgok, amiket csak itt ülve kapunk meg. Nyilván nem azért menekül meg valaki, amikor felerősítésre van szüksége, mert a kórházban fekszik. De van, amit csak ott kap meg. És És Dániel nem tréfál, amikor azt mondja, hogy fel fognak majd a földporából ébredni némelyek örök életre, némelyek pedig örök gyalázatra. Ez nem vicc. És az sem vicc, amikor Jézus azt mondja, hogy majd ketten lesznek a mezőn, és az egyik felvétedik, a másik otthajatik. Ketten lesznek majd valamelyik klubban. Az egyik megy a mennybe, a másik meg elvétetik. Ott hajatik. Nem viccel. Egyszerűen, aki megengedi magának azt, hogy nem vesz részt a gyülekezeti élet közösségébe, az saját magát gyengíti. Óriási veszélynek teszi ki magát, hogy örök gyalázatra ébredjen majd. Mert kik azok, akik viszont fényleni fognak? Akik fénylenek, mint a csillagok? Hát azt mondja Dániel, hogy az okosok. Itt nem intelligenciáról van szó. Nem értelmi képességekről van szó. Hanem azt mondja, hogy akik sokakat igazságra vezetnek. Luther úgy fordítja, hogy akik sokakat tanítanak. Bizonyságot tesznek értelemben. Tehát nem arra gondoljunk, hogy a lelkész meg a hitoktató. Nem, hanem akik bizonyságot tesznek a hitükről. És óriási dolog, amikor elmondják a testvérek azt, hogy vezette őket arra, hogy a kórházban, a váróban, a buszmegállóban, a héven, a piacon hogyan tudta bizonyságot tenni. Erre van szükség. Nyilván most mondhatjuk, gondolgathatunk tovább, hogy jó, hát nincs itt a templomban, de hát most mondtam azt, hogy csak az jöhet, akit az Atya vonz. Ez így van. Ezek a dolgok azért jelzik azt, hogy ki az, akit vonz az Atya. De most mit csinálna az, akit nem vonz? Annyit tehet azért, hogy Uram, én szeretném, hogyha vonzanál. Ezt elmondhatja. Végül az Isten országának a közelsége, harmadik következménye, az ébresztés. Felébreszt. Vészhelyzetben általában lemerülünk, kikapcsolunk, vagy lefagyunk, megbénulunk, vagy valamikor álomvilágba menekülünk. Selye János, aki a stressz elméletnek a megalkotója, úgy fogalmazott, hogy a stresszmentes állapot maga a halál. Hogy vigasztalódjunk, amikor benne vagyunk a sok-sok stresszben. Persze tudom, hogy a túlerős stressz az elpattintja a húrt. Tehát nem lehet azért akár, hogy megfeszíteni a gitárhúrját. De azért meg kell, hogy feszüljön, hogy szóljon valahogy. A minden esetre én bátorítani szeretnék mindenkit. A stresszmentes állapot maga a halál. Igen ám, de hát a haláltól fél az ember. És mit tapasztalunk? Beszélgettünk ugye erről is Biblia órán, hogy elidegenedik a haláltól. Sokszor már azt sem szabad megtudnia egy kisgyermeknek, hogy a cicája elpusztult. Pedig számomra egyértelmű, hogy egy áldott dolog az, hogy körbe vagyunk véve a pusztulás, elmúlás különböző jeleivel, amelyek már megtaníthatnak gyászolni. Előkészíthetik a kisgyermeket is, az óvodás gyermeket is arra, hogy ha majd meghal valakie, aki tényleg fontos, akkor hogyan tud majd gyászolni? Nyilván, hogyha eltitkoljuk előle, akkor tapasztaljuk azt, hogy nagyon sokan így felnőve elakadnak a gyászban. Mondtam a Biblia órán, hogy ha belefér, akkor egy-két ilyen dolgot elmondok. Most megteszem. Háromféle kóros gyász folyamatot ismerünk. Az egyik a mumifikáció. Ez azt jelenti, hogy meghal valakink, de ugyanúgy folytatjuk az életünket, minthogyha a halott továbbra is jelen lenne a családban. Például ugyanúgy megterítünk neki. Ott van a tányér. Senki nem foglalhatja el az ő helyét. Ezért halatlanul fontos az, ahogyan az Ószövetség megfogalmazza a halálnak a tényét. Mondjuk Ábrahám meghal, ott van a leírás, és eltakarítaték az ő őseihez. Világossá teszi a Szentírás. Élők és holtak külön helyen vannak. Nem találkozhatnak már itt ebben a földi életben. Végérvényes a földi életet tekintve az elszakadás. Azért van egyébként az, hogy úgy tesz a gyászoló, minthogyha a halott továbbra is ott lenne, és nem szabad senkinek se oda ülnie, senkinek se felvenni az ő ruháit, és így tovább, mert mintegy a hatalmában akarja tartani. De ez visszafele még inkább igaz, hogy az elhunyt tartja hatalmában a gyászolót. Nem tud tőle szabadulni. Nem tud végre egészségesen, lelkileg egészségesen élni. A másik ilyen elakadás az autoritás, amikor kifejezetten önmaga fölé emeli az elhunytat, és döntéseit, elhatározásait a halottól teszi függővé. Vagyis néha mondja is a hozzátartóknak, hogy először megkérdezem őt. A legveszélyesebb dolog az, amikor azt mondja mondjuk egy anyuka a gyermekének, hogy nagyon szomorú lenne apukád, hogyha látná azt, hogy te mit csinálsz. De amikor fegyelmezni, ő már nem tud, vagy nem akar, kényelmesebb az elhunytra utalni. Igen, ám csak ez a gyereket nagyon megviseli. Mert hogyha az apukája mond neki valamit, akkor engedelmeskedhet neki, tehet egy bunyoros megjegyzést, vagy mondhatja az daszból, hogy nem, de az elhunyt apukának nem mondhat semmit. Nem tud vele harcolni. Beteggé lesz. A harmadik elakadás az a depresszió, amit a legnehezebben lehet egyébként észrevenni, mert ez leginkább akkor jön elő, amikor egyedül van a gyászoló. Közösségi életben nem jelentkezik, hanem egyedül van, és akkor kelti életre, idézőjelbe teszem, életre kelti az elhunytat, ami abban nyilvánul meg, hogy hosszasan, folyamatosan beszél vele. Mind a három esetben fontos az, hogy segítséget kérjünk. Mind a három esetben nagyon fontos az, hogyha észreztük valakin, vagy magunkon, hogy kérjünk lelki segítséget. Mert valahol természetesek ezek a dolgok. Különösen akkor, hogyha hirtelen hal meg valakink, közlekedési balesetben, vagy gyermek halála esetén, vagy öngyilkosság esetén. Azt mondtam, hogy fel kell ébredni, ébresztés az Isten országának a közelsége. Azt hiszi Szent Ferenc így fejezi ki, hogy nővérünk a testi halál. Hát ez valami ébresztő. Nővérünk a testi halál. Valami egészen hasonló az, amit a nem ferences, hanem jezsuita, hívő katolikus nemes ödöntől hallottam, és ugye ezt én többször mondtam már itt a gyülekezetbe, ugye ő úgy fejezte ki magát, hogy barátom a halál, aki oda visz engem, ahova én szeretnék menni leginkább a megváltóhoz. Hát ez úgy felévesztett engem akkor, nem tudom, 5 éve, hogy azóta sem aludtam el ilyen szempontból. Hát ilyet nem hall az ember akárkitől. Tehát az Isten országa közelségének ébresztő hatása van. Ez az igazi felébredés. Felébredhetünk például abból is, hogy ne a földi életünket féltsük. Gondoljunk bele, hogy sokkal több órát eltölt az átlag ember azzal, hogy szépítkezzen, egészségesen étkezzen, fit legyen, tornázzon minden, mint amennyit az örök életére fordít. Hát ez valahogy nincsen rendjén, valahogy nem logikus. Inkább az örök életet kellene félteni. Fel kellene riadni, hogy az örök élet tekintetében nincsen pótelőadás, a tornát be lehet pótolni, nincsen esőnap, nincsen olyan, mint a közgyűléseknél szokott lenni, hogy este 6 órára meghirdetjük a közgyűlést, hogyha nincsen ott a közgyűlési tagoknak az 50%-a nincs jelen, akkor fél órával később érvényes. Ilyen nincs az Isten országával kapcsolatban, hogy hát ha éppen nincs itt az 50%-a az evangéliusoknak, hát akkor később jön majd el az Úr Jézus. Ilyen nincs. Jézus jövetele értünk egyszeri. És bármikor lehetséges. És aki szereti, annak örömteli el az érkezés. És vezessen bennünket úgy a mindenható Isten, hogy így legyen ez mind többünkkel. Imádkozzunk. Urunk Jézusunk, szeretném megköszönni azt, hogy Te vagy a mi vőlegényünk lelkileg, és hogy Te megígérted, hogy eljössz értünk, és magaddal viszel. Nem a semmibe megyünk, nem valami bizonytalan létbe vándorulunk, hanem Te magad készítesz helyett a mi számunkra. Urunk, arra kérünk Téged, hogy segíts, hogy ne a földi életünket féltsük, és ne arra fordítsuk energiáink nagyobb részét, hanem arra nézzünk, azzal foglalkozzunk elsősorban, ami az örök életünket ápolja, erősíti. Kérünk Téged, hogy légy velünk kegyelmeddel. És légy velünk kegyelmeddel úgy is, hogy tudjunk szeretettel bizonyosságot tenni hozzánk tartozók felé. Amen.